17. Fejezet. Első fúfú. Miles Hendon csak úgy száguldott a Southwarki híd főfelé, vizsla szemmel nézegetve a szökevények után, abban a reményben, hogy hamarosan utoléri őket. De csalódott. Kérdezősködött utánuk, e Southwarkban egy darabig nyomukban is volt, aztán minden nyom megszűnt, és ő végképp nem tudta, mit tegyen. A nap hátra levő óráiban megfeszített erővel folytatta a keresést. A leszálló éjszaka úgy érte el csigázottan és félig éhen holtan, hogy vágya teljesülésétől messzebb volt, mint valaha. Így hát a tabart fogadóban megvacsorázott, és lefeküdt, erősen eltökélve, hogy korán felkászálódik, estővé teszi az egész várost. Amint ott hever töprendve, tervezgetve, ilyen meggondolásra jutott, a fiú, ha csak teheti, ismét megszökik állítólagos apjától, attól a zsiványtól. De vajon Londonban jön-e megint, hogy felkeresse előbbi anyáját? Nem, ezt nem teszi, mert fél, hogy újra elrabolják. Akkor hát mit éve lesz? Miles Hendonnel való találkozása előtt sohasem évén barátja, pártfogója, természetesen megpróbálná fellelését, ha csak nem kellene visszajönnie érte a vecedelmes Londonba. Tehát a fiú Hendon halnak veszi útját, igen, ezt fogja tenni, tudván, hogy Hendon is hazafelé igyekszik, és reméli, hogy ott majd megtalálja. Igen, a dolog világos. Tehát egy percet sem vesztegethet több és Southwarkban, hanem fel kell kerekednie Kent felé, Monksholm irányába, felverni az erdőt, és kérdezősködni úton útfélen. De most már térjünk vissza az elvecett királyocskához. Az a tekergő, akit a kocsmainosa a suhanchoz és a királyhoz szegődni látott, a valóságban nem is szegődött hozzájuk, hanem csak szorosan a sarkukban követte őket. Egy szót sem szólt. Bal karja fel volt kötve, és nagy zöld tapasz volt a bal szemén, egy kicsit sántikált, és törgyfahusánggal segített magának a járásban. A suhanc a királyt keresztül kasulvon szólt a Southwarkon, és aztán óvatosan kifordult vele az országútra. A királyt opozékolt, és kijelentette, hogy egy tapottat sem megy tovább, Hendon kötelessége érte jönni, nemhogy ő menjen hozzá. Ilyen orcátlanságot nem tűrhet el, eddig, és ne tovább. A suhanc megszólalt. Képes volna itt ácsorogni, amikor a barát ott sebesülten fekszik amott az erdőn? Jó, maradj! A király viselkedése nyomban megváltozott. Felkiáltott. Sebesülten? És ki merte bántani? De ez most nem tartozik ide, csak vezess hozzá. Gyorsabban, fickó! Tánólomból van a sarud. Mondd, megsebesítették. Herceg fitette légyen is, szörnyen megkeserüli. Jó messzire volt az erdő, de egy-kettőre odaértek. A suhanc körülnézett, észrevett egy földbe szúrt ágat, rajta ronyt szafadtal, aztán hasonló ágat keresve és találva mind bejebb és bejebb ment az erdőbe. Minden bizonnyal ezek voltak az útmutatói a megadott célpont felé. Nem sokára tisztásra értek, ahol egy tanyaház üszkös romja feketén lett, és mellette kidőlt bödőlt, hogy adozó pajta. Emberi életnek semmi jele, és tökéletes csend mindenütt. A suhanc belépett a pajtába, és a király sietősen a nyomában. Sehol senki. A király döbbent és aggodalmas pillantást vetett a fickóra, és megkérdezte. Hol van? Csúfondáros kacagás volt a válasz. A királyt most elöntötte a felkapott egy fadarabot, és már-már rárontott a suhancra, amikor egy másik csúfondáros kacagás harsant a fülébe, a sánta zsivány röhögte el magát, aki egy bizonyos távolságból követte őket. A király hátra fordult, és mérgesen kérdezte. Hát te ki vagy? Mit keresel itt? Hagyd abba ezt a bolondságot, mondta az ember, és csillapodj. Maskarám nem lehet olyan tökéletes, hogy úgy kellene viselkedned, mintha nem ismernéd meg alatta apádat. Te nem vagy az apám. Nem is ismerlek. Én vagyok a király. A szolgámat itt rejtetted el, add elő, különben keserűen megbánod, amit tettél. Joncanyt kimért, zordon hangon vágott közbe. Világos dolog, hogy bolond vagy, azért sajnálok most megbüntetni, de ha bosszantasz, kénytelen leszek rá. Locsogásod kutyát sem ér, mert itt aztán senki se kíváncsi hóbortjaidra. De jobb, ha a nyelvedet már mostantól megfontoltan használod, hogyha szállást változtatunk, bajunkat ne okozza. Gyilkoltan, és nem maradhatunk otthon, te sem maradhatsz, mert szükségem van a szolgálatodra. A nevemet, nyomós okokból, megváltoztattam. Mától kezdve Hobbsnak, Jon Hobbsnak hívnak, téged pedig Jacknek. Ehhez tartsd magad. Most pedig beszélj. Hol az anyád? Hol vannak a nénéid? Nem jöttek el a megbeszélt helyre. Tudod-e, hová mentek? A király dacosan válaszolt. Ne zavarj jelent a lányokkal. Anyám meghalt, nénéim a palotában vannak. A közelben ácsorgó suhanc hatalmasan felröhögött erre, és a király mindjárt rá is rohant volna, de canty vagy, ahogy magát elnevezte, Hobbs meggátolta benne. Nyughass, Hugo, ne bosszantsd. Szépece elhagyta, ez csak izgatod. Vile, Jack, és nyugodj meg szépen. Mindjárt kapsz egy falás ennivalót. Hobbs és Hugo azután halkan pusmogni kezdett. Kellemetlen társaságuktól a király messzire húzódott, ahogy csak tudott. Leheveredett a pajta leghomályosabb zugába, ahol a pajta földjén lábnyi vastagságban elhintett szamma volt. Takarónak szalmát húzott magára, és nem sokára gondolataiba merült. Sok fájdalma volt, de az apróbbakat mind-mind elfelejtette vele a legkeservesebbik apja halála. 8. Henrik neve a világon mindenki másban csak borzalmat keltett, és holmi pusztulást lehelő szörnyet jelentett, kinek keze korbácsot és halált osztogat. De ennek a fiúnak csak boldog percek emlékét idézte, és a felidézett a csupa jóság volt neki, csupa gyöngét szeretett. Rendre elvonultak lelkében az apjával kettesben töltött kedves idők, és úgy csüggött rajtuk, hogy nem sokára patakzó könnyei is bizonyították, milyen mély és igazi fájdalom szorongatja szívét. És a telő múló délutánban a megkínzott fiú szép csendesen nyugodalmas, enyhítő álomba merült. Jó sok idő múlva nem tudta volna megmondani, mennyi volt érzékei félig öntudatra vergődtek, és ahogy behuny szemmel hevert, és révetegen találgatta, hol van, mi történt vele, valami sustorgásra figyelt fel, ami nem volt más, mint az eső szomorú kopogása a ház fedelen. Már-már a megelégedettség boldogsága lopakodott a szívébe, de azt hirtelen rikácsolások és durva röhögések kórusa szakította meg. Ez most már könyörtelenül a valóságra ébresztette. Fejét felütötte, hadd lássa, honnét jön a vecedelem. Bizony, félelmetes és visszataszító látvány tárult a szeme elé. A cső túlsó végében a padló közepén hatalmas tűz égett, körülötte pedig a vörös lángok rémületes világában heverészett, fetrengett a koprongyos csatorna töltelék és zsivány népség, nők és férfiak legtarkább sokasága, amelyet valaha is láthatott vagy álmodhatott. Voltak ottakba szakadt, hórihorgas, napégette ábrázatú, hosszú hajú és hihetetlen öltözetű férfiak és marcona, elbetemű csihederek hasonló cafrangokban, aztán betapasztott vagy bekötött szemű, mag, koldusok, falábú sánták és mankósok, kórságosak, kiknek gennyes sebe kikandikált a kezdetleges pólya alól, egy raglóforma házaló abatyújával, egy köszörűs, egy üstfoltozó és egy vándor felcserki kikelő szerszámaival, a fehér népek egyik esedületlen leányka, másik a fejlett vászon cseléd, egyik még szinte zsenge, másik vén és rücskös képű banya, de mindannyiuk lármás, rikoltozó, csárogó és kivétel nélkül mocskos és szafatos ruhájú, és három otvaros képű porongy, kötéllel a nyakában egy pár gírhes kutya is heverészett közöttük, melyeknek vakvezetés volt a hivatása. Leszállt az éj, a banda éppen most fejezte be a vacsorát, és kezdődött a vaddáridó, az italos korsó szájról szájra járt, aztán közfelkiáltásban törtek ki. Egy nótát. Azt a denevér dal, hé, dick, lobd el, vidd el. Az egyik vakember felállt, a hibátlan szemét elfedő tapaszt és a szívbe markoló táblát, mely nyomorúságát ecsetelte, ledobta, és felkészült a dalolásra. Ugyanakkor lobd el, vidd el is megszabadította magát falábától, és Mac egészséges combjain, mint a cövek, zsivány komályon elé állott, aztán rekedten rágyújtottak egy pajkos nótára, melyet minden szakasz végén kórusban verüggadolt az egész csülhe. Mikor egy-egy szakasz végére értek, a mámoros, részeg lelkesedés olyan fokra hágott, hogy apraja nagyja kieresztette hangját, és emőről kezdve, velük kornyik állt, miáltal olyan zenebona támadt, hogy csak úgy remegtek bele a gerendák. Ilyen formán szólt a lelkesítő szakasz. Egyszer pókláb, nagy gége, kam. A bátor cimborák. Rómába indultak vígan. Mert szűk lett, haj, a világ. Egy ócskadal volt mindenük. Fújták szívfájdítón. Eső áztatta ködmölük. Megszáradt, haj, haj, a bitón. Aztán társalgás következett, de már nem adalt olvai nyelvén, melyet csak akkor használtak, ha ellenséges fülek hallhatták őket. Ebből kiderült, hogy jobb hops cseppet sem újonc a szakmájában, hanem már jó ideje, hogy a bandához csatlakozott. Kérdezősködtek újabb visel dolgai felől, és amikor odaírt, hogy véletlenül megölt egy embert, az általános elégedettség morajával vették tudomásul. Amikor pedig azt is hozzátette, hogy ez az ember pap volt, meg is tapsolták, és kocintania kellett sorban valamennyivel. Régi kenyeres pajtásai vidáman ölelték kedvükre, az új tagok pedig boldogan paroláztak vele. Megkérdezték, hogy miért maradozott el hónapokig, mire így felelt. Londonban jobb és bátorságosabb, mint vidéken, legalábbis az utóbbi években, amióta a törvényeket így megszigorították, és ilyen buzgó vége is hajtják. Ha ez a szerencsétlenség nem ér, még most is ott volnék. Elhatároztam, hogy soha többé nem tetszem a lábam vidékre, ez a szerencsétlenség befütyült nekem. Aztán ő kérdezte, hogy hány tagja van a bandának. A góri, vagyis a kapitány így válaszolt. 25 hét próbás fickó, csizelők, csenők, zsebvágók, batyúzók, falazók, behúzók, beleértve a csirkéket, tyúkokat és egyéb virágszálakat. A java itt van, a többi kelet felé húz téli szállásra. Hajnalban mi is utánuk keregélünk. Nem látom pókos lábú tetisztes gyülekezetben. Ugyanhol maradt? Szegény fickó kirúgott már, méghozzá derék vállalkozásban. Még a nyár derekán ölték meg holmi nézeteltérés közben. Hát ezt szomorú hallanom. Mindenre képes, derék fiú volt. Az volt bizony. A fekete bes, a szíve hölgye most is közénk tartozik, de rége viszkolt kelet felé, finom, jó modorú csibe, senki se látta többször berúgva, mint négyszer egy héten. Mindig megbízható volt, jó emlékszem rá, igazán talpra esett és mindig szavának álló leány. De az anyja már lakoncátlanabb, makacs teremtés volt, összeférhetetlen, zsíves boszorkabár az eszével sok jó szolgálatot tett a bandának. Amiatt vesztettük el. A tenyérjóslás és másfajta jövendőmondások, kuruzsások végül is boszorkányság hírébe keverték. A törvény lassú tűzön sütögette halára. Valósággal könnyekig hatottunk, látván, mi hősélyesen néz szembe sorsával lesz, hogy piszkolja, gyalázza a körülötte bámészkodó sokaságot, miközben a lángok már az arca felé csapkodtak, belekaptak gyérfürtjeibe, és ott csapkodtak öreg, összfeje körül. És mocskolta őket, mondtam. De még hogy mocskolta. Élhetnék bár ezer esztendeig, ilyen mesteri káromkodás többé nem hallanék. Sajnos, vele együtt halt meg tudománya, művészete is. Hallhatunk még egy-egy közönséges és silány utánzatot, de valódi szitkozódást már alig ha. A kapitány felsóhajtott és a hallgatóság is, nagy részvétel. És egy pillanatra a bandát általános búskomorság szállta meg, mert hiszen még az ilyen cserzegy szívű semműháziakból sem halt ki mindenestül az érzés, hanem nagy ritkán, különösen kedvező körülmények közt, amilyen például e pillanatban is előadódott, képesek elszomorodni a veszteségeik felett, amikor a szitkozódás művészete száll sírba, és nem hagy méltó örököst maga után. De egy-egy jókor kintás a körbejáró kancsóból egy-kettőre helyre billentette a gyászolók lelkét. Járt-e más is pórul barátaink közül? Kérdezte Hobbs. Egy-kettő, bizony. Kivált az újonnan jöttek, amolyan földön futóvá tett, kiéhezett paraszt nép, akik megtanyáját elvették, és helyénjük legelőt csináltak. Egy darabig koldultak, aztán sarogjához kötve korbácsolták őket, derékig pőrén, amíg vérük kicsordult, aztán kalodába zárták, és ott megkövezték őket, újból koldultak, újból megverték őket, és levágták a félfülüket, koldultak harmadszor is a szegény ördögök, mi mást is tehettek volna. Erre aztán tüzes vassal villogot sütöttek az arcukra, majd eladták rabszolgának, megszöktek, felvadászták és fellakasztották őket. Ez a történetük sok másan. De egy néhányuk szerencsésebben járt. Állj elő, Joker, Burns, Holdge! Mutassátok ki tüntetéseiteket! Fel is állt három, és levetve egy-két rongyukat, megmutatták a hátukat, hát az bizony keresztül kasultele volt ostorvágta, régi hurkákkal, egyikük félre húzta a haját, és megmutatta egy koriba a fülehelyét, a másik a vállán mutatta a villogott az erbetűt és megcsonkított fülét, a harmadik így szólt. Joker vagyok, valamikor jó módú gazda, volt szerető asszonyom, gyermekem most azonban rangban módban bizony egy kicsit más vagyok. Lehet, hogy a mennyben vannak azóta vagy a ma másik helyen, az a fő, és hála érte a jóságos úristennek, hogy nincsenek többé Angliában. Szegény jóságos, öreg édesanyám azzal kereste kenyerét, hogy beteget ápolt, és mert egy beteg meghalt, és a doktor nem tudta, miben, szegény anyámat megégették, mint boszorkányt, zokogó gyermekeim szeme láttára. Az angol törvény. Fel a kupát mindannyian. Most mint kocintunk. Igyunk a könyörületes angol törvényre, mely megváltotta őt az angol pokoltól. Köszönöm, emberek, mindnyájatoknak. Én kordultam házról házra az asszonnyal, és velünk az éhes gyerekek, de éhesnek lenni bűn volt Angliában. Így hát levetkőztettek bennünket, és három városon át korbácsoltak. Igyunk hát újból a könyörületes angol törvényre. Mert a törvény ostorra szívta fel hamar Marin vérét, és ezután hamar elkövetkezett a boldog szabadulás. Ott pihen már a szegények temetőjében, és nem érheti semmi bántalom. A gyermekek pedig, mi alatt a törvény engem városról városra korbácsolt, éhen pusztultak. Igyatok, fiúk, bár egy cseppet, a szegény ártatlankákra, akik nem vétettek senkinek, soha. Újra kordultam egy darab száraz kenyérért, mire kalodába zártak, és levágták a félfülemit, vöröslik a csonkja, de újra kordultam, és most itt a másiknak is a csonkja, hadd legyen emlékeztetőm. De mégis újra kordultam, átállattak rabszolgának, itt az arcomon, episzok folt alatt, ha lemosnám, láthatnátok a tüzes vas sütötte vereserbetűt. Rabszolga. Angol rabszolga. Ez áll most előttetek. A gazdámtól megszöktem, és ha megfognak az Isten, hogy assza rá az eget még az országra is, mely ilyen törvényt alkotott, felakasztalnak. De hogy akasztalnak? Tört át egy csengő hang a csűr homályán. A mai nappal ez a törvény nincs többé. Mindnyáján megfordultak, és hát a kicsi király gyorsan közeledő furcsa alakját látják. Mihelyt a tűzvilágra kibukkant, és tisztán felismerhető volt, megindultak érdések áradata. Ki ez? Mi ez? Ki vagy te, Big Fix? A fiúcska zavartalanul állt ott a meglepett és kérdő szemek keresztüzében, és fejedelmi méltósággal felelte. Én Edward vagyok, Anglia királya. Vadkacagásorkán követte, mely félig csúfondárosságból, félig a sikerült játék okozta gyönyörűségből fakadt. A fiú vérig sértve ripakadott rájuk. Otromba csavargók, hát ez a köszönet az ígért királyi kegyelemért. Többet is mondott még rikácsolva és felháborodottabb lejtések kíséretében, de ez már elvecett a röhögések és csúfolkodó felkiáltások forgatagában. Jomhops, tett néhány kísérletet, hogy szavát hallassa a zenebonában, és ez végtére sikerült is neki. Cimborák, ez a film. Volt kúros, bolond, ecefelejtett. Ne is törődjetek vele. Azt hiszi, ő a király. Az is vagyok, a király, jelentette ki Edward feléje fordulva, és ezt majd saját bőrödön fogod tapasztalni, ha eljöjj az ideje. Bevallottad, hogy öltél, ezért lógni fogsz. Te akarsz engem elárulni? Te. És csak rád tecem a kezem. Lassabban, hé. Mondta a tagba szakadt kapitány, és idejében közbelépett, hogy megmentse a királyt, és nyomaték kedvéért Hopsot ököllel leütötte. Hát nem tisztel sem királyt, sem kapitányt. A jelenlétemben még egyszer elköveted ezt a tiszteletlenséget, saját kezemmel kötlek fel. Aztán ő felségéhez fordult. Te pedig ne fenyegesd cimborádat, fiú. Attól pedig, hogy máshol rosszat mondjál rólunk, tűtőztesd a nyelvedet. Királykodjál, a hóboltosságodnak jól esik, de ezzel senkinek sárts. Felejtsd el ezt a címet, amit az előbb emlegettél, mert felségsértés. Mi lehetünk rossz emberek így amúgy, apróbb dolgokban, de egyikünk sem olyan alávaló, hogy felségsértésre vetem egyik. Ebben már szerető, hűszívek vagyunk. Figyeld csak, igazat mondok-e. Most pedig, fiúk, egyszerre, éljen Edward, Anglia királya. Éljen Edward, Anglia királya. Ez a válasz olyan mennydörgéssel szakadt fel a targa gyülekezetből, hogy a rozoga épület megremegett belé. A kicsi király arca egy pillanatra örömbe derült, és fejét egy kisé megbiccentve, méltóság teljes keresetlenséggel mondta. Köszönöm neked, jó népem! E váratlan eredményre a banda valósággal gurult a nevetéstől. Mikor aztán valahogy magukhoz tértek, a kapitány hangjában bizonyos jó indulattal, de határozottan így szólt. Hagyd abba, fiú! Nincs ennek semmi értelme. Csapongi kedvedre, ha már muszáj, de válasz más címet magadnak. Együst foltozó mindjárt javasolt is egyet. Első fufu, Kukutyin királya. Az új cím azonnal megfogant, mint egyetlen torokból görgött a kiáltás. Éljen első fufu, Kukutyin királya. És nyerítettek, nyávogtak, harcsokban röhögtek hozzá. Kapjuk feles koronázzuk meg. Öltöztessük királyi díszbe. Kormánypálcát neki. Trónusra vele. Ilyen és még 20 hasonló kiáltás röpködött össze-vissza, és mielőtt a szegény kis áldozat lélegzethez jutott volna, fejére tettek egy bádoglábost, vállára rongyostak arút borítottak, felültették egy hordó trónusra, és kezébe nyomták az üstfoltozó forrasztó vasát. Aztán mindnyájan térdre borultak körülötte, csúfondárosan jaigatást és könyörgést mémeltek, szemüket mocskos rongyokkal és göncökkel törülgették, és közben így kiabáltak. Légy könyörületes hozzánk, ó, áldott jó király! Ne tapos könyörgő férgeidre, felséges urunk! Könyörülj rabszolgáidon, és ad nekik vigasztalásul már egy királyi rúgást. Deríts fel és melegíts meg bennünket kegyes sugaraiddal. Hatalomizzó napja, te! Lábad nyomával tedd áldotta e földet, hadd degyünk sorat, és legyünk nemesek tőle. De mégis a tréfás üstfoltozó szolgáltatta az est fénypontját, és aratta a legnagyobb sikert. Letérdelt, és úgy tett, mintha meg akarná csókolni a király lábát, mire az jót rúgott rajta, az üstfoltozó pedig koldulva járta körül a bandát egy darab rongyocskáért, hogy ezzel ragossza be arcán a királyi rúgás helyét, mondván, hogy azt a durva levegőtől meg kell óvnia, így indul majd el szerencsét próbálni, és az arra járóknak fejenként 100 shillingért mutogatja azt a foltot. Olyan tréfás, halálra kacagtató volt, hogy az egész csűrhe irigyelte, és nem győztek betelni vele. A kicsi király szeme csupa könyv volt a szégyentől és felháborodástól, és szívében ez a gondolat furkált. Ha valami szörnyű rosszat ígértem volna nekik, akkor se lehetnének gonoszabbak hozzám, pedig csak jót ígértem, és lám, hogy bánnak velem.